segíti az előrejutást, és Budapest felé is 5 km hosszan tapasztalható lassulás.
Időjárás.
Holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. A szél sok felé megerősödik, hajnalban 11-17, holnap napközben 23 és 28 fok várható, a hétvégén akár 30 fok is lehet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah.
Szám termék megjelenítést tartalmaz.
Nemzeti Sportrádió.
Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
Történelmi sikert ért el a Mocsári Bence a múlt hétvégén a Yokohamai World Triathlon paraversenyen. A 26 éves sportoló pályafutása első aranyérmét szerezte meg a sportág legmagasabb szintű nemzetközi versenysorozatában. A párizsi paralimpián negyedik helyezett triatlonos azonban nem lassít. Tóth Szilárd vezetésével gőzerővel készül a közelgő versenyekre, immár otthon, ahol a mai edzés után Nyágui Gergely kérdezte a pécsi Abai Nemes Oszkár sportuszodában.
Bence, jó rég beszélgettünk, talán még az olimpia után, és akkor ugye arról beszélt, hogy innen csak feljebb van. Hát azóta feljebb lett, hiszen gratulálok, ezzel kellett volna kezdenem. Világkupa győzelem a Távol-Keleten, de volt ennek előzménye is, úgy tűnik, hogy egyre jobb formában vagy. Nagyon jó előjelek, ez ugyan még messze van 2028, de azért annyira már nincs is messze.
Igen, igen, köszönöm szépen a gratulációt. Valóban voltak előzményei, meg előjelei ennek az eredménynek, de azért ilyen szintű fejlődés, meg ilyen szintű eredményre nem számítottunk, minket is meglepett. Igazából az előző év annyira nem volt olyan hű, de jó. Pont az EBVB, ami fontos lett volna, ott nem remekeltem, sőt EB-nál se tudtam indulni betegség miatt, a VB előtt meg beteg voltam, így ott nem jött ki. Az az év annyira nem volt olyan csodálatos, de örülök, hogy ez az év úgy kezdődik, hogy egy jó eredménnyel kezdtem.
A párizsi paralimpia után mondtad, hogy mindenféleképpen előlépés lesz a cél hosszú távon. Ez mennyire adott neked többlet motivációt, hiszen azért tudjuk pontosan, hogy egy élsportolónak egy olimpia utáni első év az mindig egy kicsit talán nehézkes az újrakezdést. Az esetedben ugye, ahogy mondtad, nem is úgy jöttek az eredmények, hogy te szeretted volna, nyilván külső okok és sérülés miatt. Viszont gyanítom, hogy egy extra lökést adott, hogy akkor még többet, még jobban, még erősebben, és hát ennek most tényleg meglett az eredménye.
Igen, igen, tényleg nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt időszakban. Ennek ki kellett jönni ennek az eredménynek, úgy gondolom, mert tényleg rengeteget tettünk bele abba, hogy ide eljussak, és az edzéseken is ügyeskedtem, igazából reméltük, hogy egyszer csak kijön.
Ugye itt az úszás a paraúszókkal készültek együtt, itt mindig van társaság, viszont a többi szám ugye az általában a magányos harcosok versenye számodra. Korábban azt mondtad, hogy nyilván jobban is szeretsz a többiekkel együtt edzeni. Miben lett ez más egyébként, vagy miben fejlődtél? Minek köszönhető az, hogy tényleg ilyen nagyságrendekkel nem csak az eredmények, hanem tényleg a helyezések is jobbak lettek?
Úgy gondolom, hogy az állandó munka, tehát a konzisztencia, az nagyon sokat segít, tehát az állandó, tényleg folyamatos munka, az segít, és emellett nyilván az, hogy jó emberekkel vagyok körülvéve, vannak edzéstársaim, akikkel tudok készülni, átbeszélni az edzéseket, nevetgélni az edzőim, az edzői kollektíva, akik segítenek, gyógytornászok, tényleg egy csomó olyan plusz dolog van, ami hozzátesz ahhoz, hogy egyre jobb és jobb lehetek.
Hogy az zajlik nálatok az olimpiai kvalifikáció? Ez már része volt ez a világkupa, illetve a világkupa győzelem? Ha jól emlékszem, akkor nektek egy elég hosszú kvalifikációs sorozat van ahhoz, hogy ott lehess majd Los Angelesben 2028-ban, és azért ugye azt mondtuk, hogy azért még messze van, de gyakorlatilag két év jövőre a célegyenésébe fordul a kvalifikáció. Hogy állsz most ezzel?
Ez még nem tartozott a kvalifikációhoz. Nálunk jól emlékszel, hogy az épeknél valóban úgy van, hogy két év a kvalifikációs ciklus ez az időszak, de a para sportolóknál ez egy évre van redukálva, tehát nekünk majd csak 27 júliusa környékén kezdődik el az olimpiai vagy paralimpiai kvalifikáció, és majd onnantól számítanak ezek a pontok, de ettől függetlenül ez egy nagyon sok pontot érő verseny volt, amivel előrébb lépek majd a világranglistán, így majd a kvalifikációt jobb helyről tudom kezdeni.
Yokohamában nyertél most, tehát tényleg a világ másik végén. Előtte is volt már egy nagyszerű világkupa eredményed. Hányadik vagy most a ranglistán, és akkor hogyan tovább?
Most talán 8. vagyok, vagy 7. a világranglistán, és igazából ez egy meglepően jó helyezés ahhoz képest, hogy előző évben nem úgy sikerült az év, ahogy terveztük. A következő verseny az pedig az Európa-bajnokság lesz egy hónap múlva, június 14-én, és az a következő nagy cél, ott szeretnénk szintén dobogóra állni, és majd azokkal újabb pontokat betenni ebbe a világranglista pontszámai mellé, és utána szintén az Európa-bajnokság után lesz egy világkupa Besançonba, Franciaországba, és akkor ott fogok még rajthozálni, majd egy hét pihi, és utána megint lesz még két világkupa, tehát viszonylag sűrű lesz a következő két hónap, de utána majd kicsit könnyebbé válik.
Egyébként itt ül velünk edződ is, és ugye mondtad, hogy jó társaságban vagy mindig. Itt a nagy siker után volt-e bármi pihenő, hiszen ugye múlt hétvégén nyerted meg ezt a távol-keleti versenyt, és most már itt vagy, és ismét edzel, és az élet nem állt meg. Tudtál egy picit egyébként szusztanni, volt-e idő ünneplése, vagy az élet tényleg megy tovább?
Hát az élet megy tovább, de alapvetően azért kint Japánban ott töltöttünk még a verseny után egy másfél-két napot, és akkor nyilván szétnéztünk, persze edzeni is kellett, de nem sokat azért, nyilván verseny után kicsit könnyebbek az edzések, és szét tudtunk nézni, ami egy nagyon jó élmény volt, és nagyon sokat hozzátett a pozitivitásához, meg nyilván az, hogy egy jó eredménnyel fejezhettem be ezt a versenyt, az még egy csodálatos érzés.
Egyébként egy picit segítsünk a hallgatóknak, hogy azt mondjuk, hogy világkupa, illetve Európa-bajnokság, hogyan néz ki az élmezőny, tehát mondjuk a világ és az európai viszonylat. Mondtad, hogy cél az Európa-bajnokság, dobogóra szeretnél állni ott is. Mennyire erős az európai kontingens, milyenek az esélyek?
Alapvetően úgy gondolom, hogy az európai a legerősebb. Vannak erős atléták a másik kontinenseken is, tehát mondjuk az amerikai kontinens a második legerősebb. Ott van két nagyon erős atléta, akik kétszeres paralimpiai érmesek, tehát azért vannak ott is tehetségek, de alapvetően az európai mezőny az, ami a legtömöttebb és a legtöbb atlétát felvonultatja. És itt van a kétszeres paralimpiai bajnok, a német Schulz, akit Yokohamában ugye sikerült legyőznem, de ő ez nagyon nagy név, és nagyon sok van mögötte, ő nagyon kemény. Bízom benne, hogy azért esetleg az EB-n is meg tudjuk szorongatni egymást, majd látjuk nyilván, de mellett vannak más fiatal tehetségek is Európán belül, akik egyre jobban jönnek fel, és nyilván nekünk is kihívás jelent, hogy ezekkel felvegyük a versenyt.
És ugye most említett, hogy átteszed Európára a székhelyed, előbb az Európa-bajnokság, majd Besançon, Franciaországban a világkupa. Maradtok most már Európában egy darabig, vagy lesznek még megint csak tengeren túli világkupa futamok?
Gyakorlatilag most a következő pár hónapban csak Európában fogunk versenyezni, mert a EB és a francia verseny után lesz még egy Németországban, meg egy Magyarországon, tatai világkupa, és utána pedig egy alapozó időszak következik, hisz a VB az majd szeptemberben lesz, ami szintén Európában van, Spanyolországban, Pontevedrában, szóval szerintem igazából az évben már talán maradunk.
EB, VB világkupák, aztán jön 2027, és itt van 2028, tudom, hogy még messze van ilyen szempontból, de Bence, mivel lennél elégedett, hogyha most arra gondolsz, hogy két év múlva paralimpia?
Úgy gondolom, hogy egy dobogós helyezés az már nagy boldogságot okozna nekem, de nyilván hajtunk a dobogó tetejére, igyekszünk beleadni mindent, aztán reméljük, hogy a versenyen majd úgy jön neki a lehetőségek, hogy ezért majd tudok küzdeni.
Mocsári Bence úszóedzéseit Jancsik Árpád tanítványaival együtt végzi. A háromszoros paralimpiai világ és Európa bajnok Konkoly Zsófia, valamint a kétszeres paralimpikon EB ezüst és háromszoros EB bronzérmes Iván Bence a közelmúltban több kiváló Európa bajnoki szintidőt úszott a berlini világkupa versenyen, és javában készül a szeptemberi törökországi kontinens viadalra. Velük is Nyágói Gergely beszélgetett, elsőként Konkoly Zsófiát hallják.
Kezdjük a legfontosabban, hogy vannak a halak?
Jól vannak, igen, most talán 13 halam van. Árpi is, az edző, meg a Benci is elnevezett egyet-egyet, a Bencit Bobnak hívják, Bob Gigásznak pontosabban, Árpit pedig Dysonnak, úgyhogy jól vannak.
És ugye úgy látom, hogy teljesen ész, mint hal a vízben, hát hazatértetek a berlini világkupáról nagyszerű eredményekkel, több Európa-bajnoki kvalifikációs szinttel, és az egészben talán a legjobb hír az, hogy lesz Európa-bajnokság, hiszen legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor ez is még kérdéses volt, és úgy készültetek, hogy igazából nem tudtátok, hogy mire. Nos, azóta volt egy világkupa nagyszerű eredményekkel, most már tudjuk, hogy lesz majd egy Európa-bajnokság is szeptemberben. Egy kicsit beszél az elmúlt pár hónapról, hogy hogyan is telt, illetve mikor dőltek el a dolgok, hogy állnak most az eredmények, hiszen úgy tűnik, hogy újra megvan a célkitűzés, megvan a motiváció, hogy vagytok most általánosságban?
Hát igen, akkor nagyon nehéz volt készülni, hogy nem tudtuk, hogy mire készülünk így igazából. Én talán a korábbi interjúban mondtam is, hogy nem tudom, hogy meg lesz-e tartva. Én azt gondoltam, hogy innentől kezdve már azt mondják, hogy inkább nem tartják meg, de nagyon örülök neki, hogy megrendezésre kerül majd Törökországba. Úgyhogy így ezért sokkal könnyebb, hogy látjuk, hogy mikor lesz pontosan, hol lesz, úgyhogy így most már tényleg a cél lebeg a szemünk előtt, és tudunk készülni. Ugye voltunk kettő világkupán, voltunk Barcelonában, és most voltunk Berlinben nem olyan régen. Igazából én azt gondolom, hogy mind a kettő egészen jól sikerült, ahhoz képest, ahol kell tartanunk szerintem. Úgyhogy haladunk, majd lesznek edzőtáborjaink valószínűleg. Még nem tudjuk pontosan, hogy hol, meg mikor, de készülünk, ahogyan tudunk.
Most már gyakorlatilag két év múlva itt van Los Angeles. Hogy néz ki a kvalifikáció?
Így van, hát azért még két év vissza van. Azt gondolom, hogy azért még időnk van bőven. Jövőre lesz majd a világbajnokság, ami nagyon fontos lesz. Ott tudunk majd először kiütést szerezni, hogyha egy-kettőbe kerülünk. Igazából mennyi van az a legfontosabb. az EB-re is természetesen nagyon készülünk, de szemelt kell még tartanunk, hogy még két év azért hátra van.
Legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor 2028 azért ott lebegett a szemed előtt, és voltak nyilván álmok, meg vannak célok. Hol tart most a realitás, hiszen említetted, hogy például a Berlin világkupán is ugyan érmeket nem szerszél, de ott tartasz, ahol kell, hiszen egyre nehezebb gyakorlatilag jó eredményt elérni. Hogy néz most ki a motiváció, és hogy néznek ki most az esélyek azokhoz az álmokhoz, hogy ugye azon az olimpián meglegyen az is, ami eddig nem volt meg?
Igen, hát a motiváció, én azt érzem, hogy nem csökkent, ugyanúgy megmaradtak a célok és a vágyak a Los Angeles-i paralimpiára. Hát meglátjuk majd, hogy mi fog belőle kisülni. Én azt gondolom, hogy bármi lehetséges ezen a ponton.
Mi történt legutóbb Berlinben? Tehát mely számokban indultál, és volt egy nyaksérülés is, majd erről is váltunk két szót, tehát hogyan vagy most egészségügyileg, és hát hogy néz ki a programod?
Berlinben kicsit új számokat próbáltunk ki, olyanokat, amiket amúgy nem szoktam úszni, például 100 mellen is elindultam, ott Bencével versenyeztünk egy jót, legalábbis időben nyilván, az egyébként egy tök jó élmény volt, 100 gyorsan is elindultam, 200 vegyesen úsztam, ami azért volt fontos, mert legutoljára a világbajnokságon úsztam, úgyhogy azért eltelt majdnem egy év a kettő között, és 107 volt az utolsó napon, és ott meghúztam a nyakamat lényegében, és nem volt egyébként komoly, csak nem volt velünk igazából senki, aki ezt kezelni tudta volna, úgyhogy így vissza kellett lépnem a délutáni döntőből.
Most már rendben vagy?
Most már minden oké, igen, pihentettem.
És akkor hogyan tovább, mik a következő versenyek, az EB előtt lesz-e még valami, vagy most már célegyenesben vagytok az Európa-bajnokságra?
Paraverseny valószínűleg már nem lesz, az Európa-bajnokság lesz a következő, elvileg kitűzünk majd egy versenyt itthon 8 hét múlva, és hát meglátjuk majd, hogy sikerül.
Velem szemben pedig már Iván Bence, többszörös paralimpikon, és egy újabb sikeres úszó, aki megint csak a berlini világkupán fontos eredményekkel Európa-bajnoki kvalifikációkat ért el, és megint csak, ahogy Konkó Zsófiával már megbeszéltük, a legfontosabb az, hogy lesz EB, és pontosan tudjuk, hogy Törökországban szeptemberben ott lesztek. Hogyan sikerült ez a berlini, nem feltétlenül helyezésben, hanem időeredményben, és akkor most hogyan tekintesz erről az EB-re?
Hát most nyilván most ugye tudjuk, hogy lesz egy Törökországban egy EB, most már megvan, hogy hány hét múlva, most már tudunk egy jó felkészülést csinálni, és ennek az elején volt egy verseny Berlinben, ahol sikerült elérnem pár EB szintet, amiből még nem volt meg, úgyhogy most tudunk válogatni a számok közül, úgyhogy most vannak célok, van motiváció, úgyhogy készülünk tovább.
Mik most a tervek? Tudom, hogy azért van még egy bő 3 hónap addig az EB-ig, de hogy néz ki most, mik lesznek azok a számok, amikben esetleg indulsz, vagy ez még a jövő zenéje?
2-100 mell az biztos, 50 pille is lehetséges, és szerintem az 50 gyorsat el fogjuk engedni, de még ezt az Árpival átbeszéljük, de én efelé hajlok, hogy ez lesz a paletta.
És egyébként említett az előbb Zsófi, hogy mellen egy jót versenyeztek már, ami az időket illeti. Hogy van, zajlanak most itt az edzések? Itt van a másik Bence és veletek, itt van ugye Zsófi. Tehát a jó hangulat az változatlanul megvan. Itt ülünk az uszodában, egyébként most a kávéját fogyasztja mindenki az edzés után. Tehát a jó kedv az adott, az mindig is megvolt, a jó társaság megvan, és hát ugye most megint csak vannak célok.
Nyilván a jó hangulat megvan, ugye most itt edzés után mindig leülünk egyet kávézni, de amikor 8-tól 10-ig az edzés van, feladatok vannak, akkor nyilván kicsit abba hagyjuk a hülyeskedést, akkor nyomjuk tovább, de elején meg a végén, mert utána meg kicsit elengedjük a hangulatot, jó kedves csináljuk, és szerintem ez elengedhetetlen ahhoz, hogy ide minden nap leüljünk, úgyhogy nagyon jó most a hangulat, jó a csapatkohézió, úgyhogy készülgetünk.
És egyébként hogy vannak a gyerekek, hiszen ugye most már egy ideje edzőként is dolgozol?
Ők is készülnek, mert nekik most lesz a nyár elején az országos bajnokság, úgyhogy velük is azért rövid pórázon vagyunk, csináljuk az edzéseket, keményen dolgoznak. Őket letolom majd július elején az országos bajnokságra, és utána kicsit magamra is tudok koncentrálni edzés szempontból, de jó így ez a kettős pálya, úgy gondolom, hogy jól megtaláltuk a balanszot az edzés meg a kívüllét között, úgyhogy minden jó.
Akkor lesz egy pár hónapod az EB-re, aztán az EB után gyakorlatilag elkezdődhet a felkészülés 2028-ra, hiszen még mindig az van célkeresztben.
Nyilván akkor EB után is lesz egy pár hét szünet, aztán elkezdjük a 2027-es szezont is. Nyilván ez már picit fontosabb lesz, mert január 1-től akkor már lehet úszni szintidőt a paralimpiára. Nyilván szeretnénk minél előbb megúszni, vagy teljesíteni, és akkor picit megnyugodhatunk, hogy akkor lehet, hogy lesz egy kvótánk, lehet, hogy túl menni majd Los Angelesbe, úgyhogy akkor már januártól azért keményen belekárni a melóba, és egy kemény két évünk lesz, vagy másfél.
Ahogy említetted, Krabin, és valószínűleg ez lesz az utolsó paralimpiád, ez az utolsó ciklusod. Gondoltál már arra, hogy amikor már majd nem lesz úszás, hiszen tudjuk, hogy az úszás mellett maradsz, de ez még nagyon távoli, vagy azért már motoszkál az agyad, hogy mi lesz majd az úszás után?
Ez még távoli, de most nyilván itt vannak a gyerekek, az valamennyire eltereli ezt a figyelmemet, meg nyilván, ha most abba hagynám egyik napra a másikra, akkor lenne hova mennem, egy úszodán belül, nyilván itt a gyerekekkel foglalkozni, de még erre nem gondolunk, hanem szeretnénk ott lenni Los Angelesbe, aztán leülünk hárman, aztán megbeszéljük, hogy merre tovább.
És ugye Zsófival arról beszélni, hogy amikor néhány hónapja legutóbb találkoztam, hogy beszélgettünk, hát veled azért könnyebb találkozni, hiszen ugye egy picit most kanyarodjunk egy másik sportágra kérdés erejéig. Ott voltál természetesen, hol máshol lettél volna, amikor a pécsi lányok megnyerték a női bajnoki címet kosárlabdában. Hatalmas nagy büszkeség volt ez. Hogyan érted ezt meg, és hát hogyan tovább szerinted?
Hát úgy gondolom, azért már itt 16 év alatt nagyon sok kosármeccset láttam, azért ez így jó érzés volt ezt látni, ezt átélni, ezt a régi mizós korszakban én nem jártam még meccsre, úgyhogy örülök, hogy azt a lányoknak összejött. De hát most ugye olvassuk a híreket, hogy nem olyan fényes a jövő, de én bízok benne, hogy egy ütőképes csapat lesz szeptembertől, és újra hazba tudunk lenni majd a bajnoki címén.
Hát akkor reménykedjünk, hogy mindenki meghallja az, aki esetleg tehet azért, hogy akár a pécsi úszókat, akár a triatlonosokat, akár pedig a kosárlabda csapatot olyan szinten segítse, támogassa, hogy ezek a nagyszerű eredmények fennmaradhassanak. Bence, nagyon szépen köszönöm az idődet, és további sok sikert kívánok.
Én köszönöm a lehetőséget.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you.
Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Megnyitott Póta Georgina pingpong csarnoka, az Európa-bajnok ötszörös olimpiai bajnok asztali teniszezőt Szilágyi Dóra kérdezte a megnyitón.
Azt mondtad az előbb itt a kis sajtótájékoztatón, hogy amikor több mint egy évvel ezelőtt beléptél ide, akkor minden romos volt még itt. Mit láttál ebben a helyben?
A lehetőséget. Tényleg itt lógtak a kábelek a plafonról, régi lámpák feltéve, lyukak a falon, és nem annyira jó a képzelőerőm, de ott valahogy be tudtam ezt kapcsolni, és így elképzeltem az asztalokat, és nagyon boldog vagyok, hogy itt itt állunk, és ez megvalósult.
Olyan, mint amilyennek képzelted?
Igen, pontosan olyan. Természetesen egy évvel ezelőtt készültek látványtervek, akkor én már beterveztem mindent, hogy hogy legyen az asztal elosztása, a terem elrendezése. Nem most jöttem ide egy-két héttel ezelőtt, és akkor kezdtem el kicentizgetni a dolgokat, tehát én ezt már láttam tervezőkön, de sokkal jobb, mint... Sokkal jobb élőben. Fantasztikus lett.
És olyannyira, hogy természetesen nem egy héttel ezelőtt jöttél ide, hogy olyan érdekes dolgokat mondtál, hogy például elmeséled, hogy miért szürke a fal, vagy milyen a padló, vagy mire kellett figyelni a világításnál?
Nagyon sok apró dologra figyeltünk, ami elsőre úgy tűnik, hogy nem igazán fontos, de pingpongnál igenis az, a világításnak a kialakítása, hogy tenyeres szervánál, amikor belenézünk, fölfele dobjuk a labdát, belenézünk a lámpába, és hogy az ne vakítson el minket. A Taraflex alatt mi ízületkímélő sportpadlót tettünk, ami ezáltal sokkal ruganyosabb a talaj, idősebbeknek vagy a gyerekeknek is ez megfelelő, tehát a betonon annyira nem jó ugrálni. Természetesen itt arról beszélek, akik rendszeresen lejönnek és edzésekre járnak. A szürke fal pedig 2,5 méterig azért lett ilyen sötét, mert a labda láthatósága miatt. Fehér a pingponglabda, nagyon sokszor tudom, hogy létezik narancsárga is, különböző színűek, de a megszokott az a fehér labda, és hogyha világos a háttér, akkor nagyon beleolvad.
Van olyan még egyébként, amire így nem is gondolnánk, de te, mint profi sportoló, tudod, hogy kell rá figyelni?
Hát én nagyon figyeltem az asztalok kiválasztásánál, hogy milyen vastag az asztalnak a lapja. Olyan típus szerettem volna a terembe, ami kicsi strapabíróbb. Egyébként a válogatott központban is ezeken az asztalokon edzünk. Tehát szerettem volna egy olyan környezetet és olyan profi termet létrehozni, ami nekem, én úgy érzem, hogy nekem megfelelő, és én is szívesen jönnék le, és ezt szeretném a többieknek, a lelkes hobbistáknak, amatőröknek is átadni.
Na igen, és akkor erről is beszéljünk, hogy kiknek szól ez a terem, mert nem elsősorban gondolom a versenyzőknek.
Igen, hát a profi versenyzők, ők a válogatott központban edzenek, természetesen, ha szeretnének, akkor itt is szívesen látjuk őket, de ez a terem mindenkinek szól, lelkes amatőröknek, hobbistáknak, csapatépítő rendezvényeket is szeretnénk tartani, szülinapokat, baráti összejöveteleket, programokat tervezünk szerda és péntek estére, felnőtt és gyerekcsoportos edzéseket, ezek általában mind azért délutáni esti programok.
És ha jól tudom, akkor figyeltél külön a szülőkre is, meg a kistestvérekre is?
Fönt a galérián kialakítottunk egy kidzone részt. Nagyon sokat ültem földön, amikor a kislányom különböző óráin várakoztam, és fontosnak tartottam, hogy a szülők is jól érezzék magukat, és esetleg van kistestvér, akkor ők is el tudják magukat foglalni, és tényleg kényelmesen fönt a galérián tudják figyelni az eseményeket.
Itt már volt szó az asztalokról is, de azt is elmondtad, hogy az asztalokon van egy gomb, és itt vannak kijelzők is, a hallgatóknak mondom, hogy itt minden, azt hiszem, ugye 11 asztal van.
Plusz egy adogatógépes sarok kialakítva, de 11 asztalnál szereltünk fel kijelzőket, mert ott lehet majd meccseket, szetteket játszani. Ez lényegében, amit most megvalósult, egyébként a tegnapi nap folyamán, hát elég friss az info, vagy ez sikerült nekünk, hogy felszereltünk gombokat az asztalnak a két végében, mind a két térfélen, és hogyha megnyered a pontot, akkor nyomsz egy gombot, és a tévén keresztül láthatod az állást, és egy szettet le tudunk vezényelni, tehát le tudják számolni a játékosok magunknak, és a hetekben pedig folyamatosan fejlesztjük a rendszert, és akkor már 3 nyert, vagy 4 nyert szetteket is simán lehet majd vezetni maguknak.
Milyen volt itt először pingpongozni?
Annyira friss ez a csarnok, hogy pár napja játszottam először. És forgattunk meg, videókat csináltunk, fotókat készítettünk. Gyakorlatilag egyszer játszottam benne egy 1/2 órát, mert most kerültek fel a habbetűk, ahogy mondtam, a tévé is, az oszlopokra. Nem jöttek hálók, és ez így a nyitás vagy a sajtótájékoztató előtt pár nappal érkeztek meg, akkor De hogy forgattunk, tehát ez is egy külön sztori volt, hogy úristen, ma kellett volna, mondjuk egy pénteki nap kellett volna jönni a hálónak, és kinyitom a dobozt, és nincs benne a háló, de tudom azt, hogy most hétvége van, és hétfőn meg forgatunk, de hát hogy fog kinézni a képen, a videókon az egész, hogyha nincsenek hálók az asztalon. Szóval, és akkor mindenkit hívogatni a válogatott központban. Nem voltak plusz hálók, tartalékhálók, és akkor ez tényleg minden egyes dologért meg kellett küzdeni, hogy ez itt megvalósuljon.
És egyébként minden részletre nagyon figyeltél, mert én láttam itt az öltözőket meg a mosdókat, ahol a kis figuránkat, hogy férfi, női öltöző például azt is sportosan jelöltétek, illetve a tükrök a mosdóban pingpongütő alakúak. Milyen volt egyébként lelkileg ez az időszak, ez az út idáig?
Én nem vagyok egy designer, grafikus, beállítottságú. Van, úgy érzem, szép érzékem, de azért látszik a termen is, hogy zöld, szürke színeket használtam, hogy nem bírtam ilyen nagyon sok színt belevinni. Majd hát remélem, hogy lesznek olyan dizájnerek, akik jönnek ide, és akkor tanácsokkal ellátnak, hogy mivel lehetnék feldobni a csarnokot. Próbáltam volna ide fehér falra ilyen hullámokat festeni, de tényleg úgy voltam vele, hogy inkább a biztosra megyek, majd útközben alakul, lehet szépítgetni. Most nekem így nagyon tetszik, egy letisztult dizájn kaptunk. Tényleg egy napja jött meg a habbetű is, ami szerintem nagyon látványos. Itt a daru alatt pedig jövő héten felkerül a nagy ütő óra, ami egy 1,40 csak a feje, 1,40 méter széles lesz a feje, tehát ez egy hatalmas, abba pedig egy digitális óra kerül, de azt már nagyon várom, remélem jól fog kinézni, tehát próbáltam ilyen pingpongos elemeket belevinni a csarnokba.
Mint profi sportoló, aki a munkában hisz, milyen kilépni egyébként ebbe a világba, ahol mondjuk az üzleti világba, vagy ebbe a vállalkozói létbe. Nem tudom, hogy például, ha jól tudom, akkor van egy pénzügy számvitel diplomád.
Igen, persze tanultam, és pénzügyi diplomám van, de hát sose foglalkoztam vele. Én ezt az egy évet picit be is vallom, hogy hiányozni fog. Nagyon sok álmatlan éjszakám volt, de ezt az építkezés részét én élveztem. Mindig újra tervezés volt, az nem jó, akkor hogyan tudjuk megoldani, mivel tudjuk kiváltani. De tényleg az, hogy itt a szemed előtt heti szinten voltak meetingek, és hogy egyre szebb és szebb lesz, az is mindig álombálik valóra. Ez tényleg ez csodálatos dolog volt.
Még egy kérdésre így beszéljünk a hétvégéről, mert azt is most mondtad, hogy hétvégén az Extra Liga 4-es döntőjén búcsúztatnak majd el a válogatottról. Tudom, hogy nehéz erről beszélni, de...
Kísírtam magam.
De igen, kísírtad magad, amit természetesen megengedett ebben a helyzetben is. De milyen ezt így kimondani, hogy jutottatok erre a döntésre?
Nem vagyok már annyira fiatal, most a világbajnokságot én lemondtam. Egyéb okok miatt nem csak a csarnok építése, vagy hogy megnyitunk, hanem úgy éreztem, hogy szakmailag nem tudtam magamnak megindokolni, hogy miért utazzak ki a lányokkal a világbajnokságra, azt leszámítva, hogy ők nagyon szeretnek, és én is nagyon imádom őket, mert ezt beszéltük, de szerintem ők tényleg fiatalok, menjenek, próbálják ki magukat, gyűjtsenek tapasztalatokat. Itt nem számított, hogy most 20-ok vagy 30-ok lesznek, tehát nem az volt, hogy valóban feljebb lehet jutni innen, és ezért is mondtam a válogatott edzőnek, hogy szerintem menjenek ki a lányok akkor nélkülem, és most ne foglaljam én el a helyet, tudod, előlük. Majd utána még egyszer beszélgetni, és akkor meghoztuk azt a döntést, hogy elbúcsúzok a válogatottságtól, ami tudom, hogy volt erre már példa múltban is, hogy ha megkérte a szövetség, akitől már elbúcsúztak, hogy légy, gyere segíteni. Szóval én nyitott vagyok mindenre, ez tényleg egy korszakot most lezárunk, most vasárnap, de természetesen, hogy kell segítség, akkor én ott leszek.
És az fontos, hogy az élsportot azt nem hagyod még abban.
Igen, ja, igen, ne felejtsük.
Ne felejtsük el, hogy ez nem függ össze a kettő, tehát hogy ez nem a visszavonulásod.
Nem. Játszom Görögországban jövőre, az Erdély színeiben itt Magyarországon, tehát én imádok pingpongozni, és semmi pénzért nem hagynám abba. Ez tényleg fontos elmondanom. Itt ez egy fantasztikus csarnok, itt tudok délelőttönként is, vagy akármikor edzeni. És ez a lényeg, ez értett, tehát én simán el tudom képzelni, 80 évesen is itt
vissza fogom ütni azt a kis fehér labdát, mert ez egy nagyon jó kis sport, ami fejlesztés, ami jó az állóképességre, a koncentrációra. De hát ezt tényleg minden korosztálynak ajánlom.
Labdarúgással folytatjuk. Eldőlt, hogy Subka Attila lesz a Kisvárda vezetőedzője. Erről hallhattak már adásunkban. Most hallgassuk meg azt a beszélgetést, amelyet Révész Attilával készítettek kollégáink, hogy miért is választotta ő Subka Attilát.
Ezzel a vezetőkérdéssel elindultunk foglalkozni 3 hónappal ezelőtt. Azóta azért jelentős átalakulás, változás történt be a magyar életben, a sport területén is, ugye várható, még nem tudunk sok konkrétumot, de azért egy picit erre is készülnünk kell, még ha jelenlegi helyzetünk stabilis. Mert valószínűleg azért a piacalapú gazdaság most előtérbe fog kerülni, ami nekem kifejezetten öröm. Ez alapján egy másfajta stratégiát kellett fölvennünk az edzőkeresés tekintetében. A korábbi fejlesztő edzők, akikkel én beszéltem, illetve a versenytiző típusú eredményt elérő edzők, azok most nem biztos, hogy előtérbe kellett, hogy kerüljenek. Ezért váltottunk, és hazai edzőkben gondolkodtunk, majd egy kézenfekvő megoldást választottunk, még senkinek nem mondtam, de a tegnapi nap már véglegesedett, ugyanis a házon belüli megoldást tartottuk a legjobbnak, mert nagyon örömünkre szolgál, hogy az MB3-as csapatunk, amelyben már az első akadémiai játékosok szerepelnek nagyon jól, megnyerte a bajnokságot. Hát most 2 csapatunk szerepelt jól, korábban mi nyertük az MB3-ot, most már a második csapatunk és az ország legfiatalabbjaként. Azért 7-es, 8-as, 9-es, 2009-es születésű játékosok szerepeltek benne, nagyon nagy jövő áll előttük, és mivel látjuk, hogy az érdeklődés a nemzetközi játékos ügynökök, ügykótok részéről inkább a fiatalok irányába mozdult el. Nagyon sokan jöttek már, kértek hivatalosan belépőt a meccseinkre. MB3-unkat is nagyon sokan figyelték, ezért a stratégiánk egy pici irányt váltott. A Subka Attila lesz a következő időszakban, aki az akadémiánknak volt a szakmai igazgató, és a korábbi időszakban már egyébként dolgozott remekül itt. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, és így átbeszélve a kollégákkal, és vele is az egészet, teljesen normálisnak tűnik. Kiegészül még az MB3-as Törtei Tamás vezetőedző, ővel a stábja, a korábbiak pedig tudnak mindent az itteni edzésmódszerről, amit mi képviseltünk. Tehát tulajdonképpen a folytonosság is megmarad, egy picit a tapasztalat is bejön, és még az is ugye folytonosságot eredményezhet, hogy az Attila ismeri a teljes klubunkat, tudja, hogy mi a cél, nem nemzetközi kupás helyezésről beszélünk most, hanem a stabilizálásról, és egyértelműen a fiatal játékosoknak a keretbe történő behelyezéséről, ezáltal várható egy nagyobb fluktuáció. Viszont nagyon fontos, hogy a klub életében most egy olyan mérföldkő is bejön, hogy kooperációs szerződést kötünk a Kazinc Barcikával, és a játékosoknak, mivel Attila volt ennek a Kazinc Barcika és Simon Mikivel és a tulajdonossal a megalkotója és kivitelezője, ezért a felelősség is őt fogja terhelni, hogy a játékosokat, akik beírunk a kooperációba, hogy fejlődjenek, és ugyanakkor a mi segítségünket, meg a Kazinc Barcika segítségét is szolgálják. Hát tulajdonképpen az irányítás az a szakmai irányítás, és ennek a játékosok fejlődését szolgáló együttműködésnek az irányítását ő fogja ellátni, és hát az MB3-as edző Törtei Tomitól senki nem is jön jobban a fiatalokat. Egyébként nem újdonság, már talán erről beszéltem, de a tavalyi évben nálunk, ahogy én korábban rengeteg edzőt fejlesztettem, neveltem ki, ezt itt is tettem, és nem elméleti, vagy nem csak elméleti oktatás keretében, hanem a klubunkban megszokott, hogy 2 hétig egy adott korosztálynak az edzői stábja feljön, és az elejétől a végéig részt vett 2 héten keresztül a felkészítésbe, az elemzésekbe, a napi munkába, folyamatosan magyaráztuk nekik az élettant, mit miért csinálunk az edzéseken, tehát egy nagyon komoly gyakorlati edzésen vettek részt, mert ezt én is így tanultam meg külföldön. Aztán pedig átültettem ide a sajátunkba, és már olyan gyakorlati anyagunk van, amely lehetőséget biztosít a fiatal edzőinek is, hogy profi szemlélettel tegyék ki a munkájukat oda a pályára, és fejleszték a játékosokat. Tehát ettől nagyobb öröm, hogy Attila régent mondott, és azt mondta, oké, teljesen látja, jó a helyzet, van benne ambíció, jó, fiatal, motivált emberekkel lesz körülvéve, egy nagyon erős stábbal, egy olyan közép távú terv megvalósításáért fog most dolgozni, amelyen most mondhatom, a klubban mindenki 100%-ig oda fogja magát tenni, és azonosulni tud vele. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban is bizakodó és reménykedő vagyok.
És akkor most következzék a főszereplő, azaz az új vezetőedző, Subka Attila, a riporter, Jó András.
Mikor dőlt el véglegesen, hogy ön veszi át a stafétát Révész Attilától?
Ez tulajdonképpen a tegnapi nap folyamán dőlt el, akkor beszélgettünk az Attilával. Volt már előzetes beszélgetés is, szóba került az, hogy belülről szeretné megoldani az edzőkérdést, mivel az egy kitűzött célunk az, hogy egyre több fiatal játékos próbáljunk betenni a csapatunkba, és ugye én 2 éve már itt dolgozom, mint az akadémia szakmai vezető, ismerem az utánpótlást a kicsiktől egészen az NB3-ig, akikkel most bajnokok lettünk, és ott is csak fiatal játékosok játszottak, úgyhogy az átmenetet azt meg tudnánk így oldani.
Ugye a fiatal játékosokat említette, mennyiben jelent előnyt, hogy az akadémia vezetése után már laposan ismeri a klub belső struktúráját?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon nagy előnyt jelent, mert ha kívülről jön valaki, akkor meg kell ismerni azt a rendszert, ami itt van nálunk, ahogy működik az első csapattól kezdve lefelé minden. Én ugye már voltam itt egyszer, 1 évet dolgoztam, eredményes munka volt, én úgy gondolom 5-ek lettünk, és bejutottunk a Magyar Kupa elődöntőjébe. Most megismertem teljesen tövéről hegyére az utánpótlást, és látjuk azokat a játékosokat, akiket a későbbiek folyamán az első csapatba be lehet építeni, és látjuk azokat a gyerekeket, akik a későbbiekben egy pár év múlva már tényleg meghatározói lehetnek a kisvárdai csapatnak.
Itt hány is saját nevelése fiatal tervez beépíteni az első csapatba az akadémiai tapasztalatai alapján, vagy még korai erről beszélni?
Hát az Attilával ott beszéltük meg, hogy van 5 olyan játékos, akit felviszünk az első csapat keretébe. Ez nem azt jelenti, hogy mind az 5 játszani fog. A kitűzött célunk az, hogy ebben az évben minimum 1 játékos be tudjunk építeni a csapatban, és a következő évtől alapjátékos legyen. És amennyire lehet a későbbiek folyamán, természetesen a többieknek is játék lehetőséget adni, perceket arra, hogy szokják a felnőtt futballt, az NB1-es futballt, és megnézzük azt, hogy a későbbiekben mennyire lehet ő rájuk támaszkodni.
Mely posztokon látja a legégetőbb szükségét a játékos keret megerősítésének a nyári szünetben?
Hát amiről beszélgettünk az Attilával, több olyan poszt van, belső védőt szeretnénk igazolni, középpályára lenne szükségünk, és a támadó sorba tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy minden pozícióra kellene a játékos nekünk itt a védelemben, egy legalább a középpályára, 2 ember meg a támadó sorba 1. Akkor, hogyha tudnánk, és itt elsősorban minőségi játékosokról beszélgetünk, mert akkor tudnánk csak előrébb lépni egy kicsit.
Hogyan osztják meg a feladatokat Révész Attilával, hogy elkerüljék a hatásköri súrlódásokat? Ugye azért úgy ismerte meg a közvélemény Révész Attilát, hogy ő a mindenes Kisvárdán.
Hát én azt gondolom, hogy visszatérve arra, hogy 1 évet én dolgoztam, itt egyedüli edző voltam, aki a 33 mérkőzés végig tudtam vinni, megvoltak azok a pontok, amiken mindig egyeztettünk, egy héten egyszer leültünk, átbeszéltünk mindent, értékeltük a hétvégi mérkőzést, felkészültünk a következő mérkőzésre. Igazán ő nem nagyon szólt bele a munkába, neki az volt a lényeg, hogy legyen egy olyan csapat, amelyiken látja azt, hogy egységes, harcos csapat a játékban is azért fejlődik mérkőzésre, mérkőzésre. Ezt szeretnénk most is elérni, én úgy gondolom, hogy súrlódásmentes volt a mi munkánk akkor is együtt, mint ahogy most is az akadémián tulajdonképpen.
Hányadik helyet célozza meg a csapattal a FIS Liga következő szezonjában a mostani 9. pozíció után, illetve hogyan értékelni az elmúlt szezont? Ez volt a realitás, ez a 9. hely a Kisvárdának?
Hát én azt gondolom, hogy előrébb is végezhetett volna ez a csapat, mert volt olyan periódus, amikor ugye még az is benne volt, hogy esetlegesen a nemzetközi porondot meg lehet célozni, viszont a vége felé, mert amikor biztos lett a bennmaradás, akkor elsősorban az Attila arra koncentrált, hogy meg tudja nézni azokat a játékosokat is, akik kevesebb lehetőséget kaptak, meg tudjuk nézni azt a későbbiek folyamán, kik alkalmasak arra, hogy a következő szezonban a keretben maradjanak. Én azt mondom, lehetett volna előbb is végezni. A cél, amit kitűztünk az elején a klub részéről, a bentmaradás az megvolt a következő évre. Szintén ugyanaz célunk, hogy szeretnénk elérni a bentmaradást, az NB1-es tagságot megőrizni. Természetesen ezen belül minél jobb szereplést remél mindenki.
Milyen érzés több mint három év után visszatérni az élvonalbeli edzői körforgásba?
Hát én azt gondolom, hogy most őszinte vagyok, nem nagyon hiányzott eddig, mint hogy most sem. Itt igazán azért is döntöttem amellett, hogy elvállalom, mert úgy érzem, hogy ennyivel tartozom a klubnak, az Athénának, hogy amikor lehet, az ember segítsen a csapatnak. Most ugye a magyar futballban olyan helyzet van, olyan körülmények alakultak ki, amikor nagyon körbe kell nézni, hogy hogyan, miképpen állítják össze a kereteket, milyen gazdasági háttér van. Aztán meglátjuk, én azt hiszem, hogy erről mindenki tudna mesélni most a magyar labdarúgásban.
Mikor kezdődik a felkészülés, és terveznek-e külföldi edzőtábort?
Június 15-én hétfőn kezdjük a felkészülést a csapattal. Edzőtáborban nem megyünk, 6 felkészülési mérkőzésünk van, vagy 7 felkészülési mérkőzésünk van, amiket itthon abszolválunk, vagy esetlegesen utazunk egy-két mérkőzésre, gondolok a Honvédhoz, a Vasashoz, úgyhogy lesznek komoly edzőmérkőzéseink is.
Kedves hallgatóink, ezzel a körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Cserjé és Benji volt, a hangmérnök Jámbor Tomi, a műsorvezető pedig Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Bera Emesével.
Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Férfi vízilabda. Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Sportvilág.
Újra Subka Attila lesz a Kisvárda vezetőedzője. A címvédő FTC nyerte a női vízilabda bajnoki döntő első felvonását. Visszavonul Draganac Vijic. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok.
Sportvilág.
Subka Attila lesz a Kisvárda élvonalbeli labdarúgó csapatának vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az NB1-ben. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda labdarúgó akadémián, korábban a Debrecennel két bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdai csapatnál. Most Subka Attilát halljuk, a riporter Jó András.
Mikor dőlt el véglegesen, hogy ön veszi át a stafétát Révész Attilától?
Ez tulajdonképpen a tegnapi nap folyamán dőlt el, akkor beszélgettünk az Attilával. Volt már előzetes beszélgetés is, szóba került az, hogy belülről szeretné megoldani az edzőkérdést, mivel az egy kitűzött célunk az, hogy egyre több fiatal játékos próbáljunk betenni a csapatunkba, és ugye én két éve már itt dolgozom, mint akadémia szakmai vezető, ismerem az utánpótlást a kicsiktől egészen az NB3-ig, akikkel most bajnokok lettünk, és ott is csak fiatal játékosok játszottak, úgyhogy az átmenetet azt meg tudnánk így oldani.
Ugye a fiatal játékosokat említette, mennyiben jelent előnyt, hogy az akadémia vezetése után már laposan ismeri a klub belső struktúráját?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon nagy előnyt jelent, mert ha kívülről jön valaki, akkor meg kell ismerni azt a rendszert, ami itt van nálunk, ahogy működik az első csapattól kezdve lefelé minden. Én ugye már voltam itt egyszer, egy évet dolgoztam, eredményes munka volt, én úgy gondolom, ötödikek lettünk, és bejutottunk a Magyar Kupa elődöntőjébe. Most megismertem teljesen töviről hegyére az utánpótlást, és látjuk azokat a játékosokat, akiket a későbbiek folyamán az első csapatba be lehet építeni, és látjuk azokat a gyerekeket, akik a későbbiekben egy pár év múlva már tényleg meghatározói lehetnek a kisvárdai csapatnak.
Itt hány is saját nevelésű fiatal tervez beépíteni az első csapatba az akadémiai tapasztalatai alapján, vagy még korai erről beszélni?
Hát az Attilával ott beszéltük meg, hogy van 5 olyan játékos, akit felviszünk az első csapat keretébe. Ez nem azt jelenti, hogy mind az 5 játszani fog. A kitűzött célunk az, hogy ebben az évben minimum 1 játékos be tudjunk építeni a csapatban, és a következő évtől alapjátékos legyen. És amennyire lehet a későbbiek folyamán, természetesen a többieknek is játék lehetőséget adni, perceket arra, hogy szokják a felnőtt futballt, az NB1-es futballt, és megnézzük azt, hogy a későbbiekben mennyire lehet rájuk támaszkodni.
Mely posztokon látja a legégetőbb szükségét a játékos keret megerősítésének a nyári szünetben?
Hát amiről beszélgettünk az Attilával, több olyan poszt van, belső védőt szeretnénk igazolni, középpályára lenne szükségünk, és a támadó sorba tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy minden pozícióra kellene játékos nekünk itt a védelemben, egy legalább a középpályára, 2 ember meg a támadó sorba 1. Akkor, hogyha tudnánk, és itt elsősorban minőségi játékosokról beszélgetünk, mert akkor tudnánk csak előrébb lépni egy kicsit.
Hogyan osztják meg a feladatokat Révész Attilával, hogy elkerüljék a hatásköri súrlódásokat? Ugye azért úgy ismerte meg a közvélemény Révész Attilát, hogy ő a mindenes Kisvárdán.
Hát én azt gondolom, hogy visszatérve arra, hogy egy évet én dolgoztam, itt egyedüli edző voltam, aki a 33 mérkőzés végig tudtam vinni. Megvoltak azok a pontok, amiken mindig egyeztettünk, egy héten egyszer leültünk, átbeszéltünk mindent, értékeltük a hétvégi mérkőzést, felkészültünk a következő mérkőzésre. Igazán ő nem nagyon szólt bele a munkába, neki az volt a lényeg, hogy legyen egy olyan csapat, amelyiken látja azt, hogy egységes, ezt szeretnénk most is elérni. Én úgy gondolom, hogy súrlódásmentes volt a mi munkánk akkor is együtt.
Boldog Tamás a labdarúgó NB1-ben 9. helyen végzett Nyíregyháza vezetőedzője egyeztetett a klub tulajdonosával, és ígéretet kapott, hogy ütőképes keretet alakíthat ki a következő idényre. A többi között erről is beszélt az M1 aktuális csatornának az 55 éves szakember, aki október végén vette át az akkor még sereghajtó együttes irányítását, és végül magabiztosan tartotta bent az élvonalban. Boldog Tamást halljuk.
Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és hogy kicserélődik a csapatnak egyik része. Vannak, akiknek szerződésük van, van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. Van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon nagy a mozgás, de annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonos az biztosított minket arról a támogatásról, vagy ő nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovics vagy a Tidzsáni, akik ugye komoly csapatba futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés, vagy valamilyen probléma. De akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebbe a csapatba.
És még mindig labdarúgás. Közel állnak a megállapodáshoz az új edzővel a labdarúgó Fizligában 4. helyezett debreceni labdarúgó csapatnál. Emellett lesznek távozók és érkezők is. Bogdán Ádám a DVSC sportigazgatója közölte, két kapusnak, Demjén Patriknak és Páfi Donátnak a szerződése lejár, így ezen a poszton biztosan lesz változás. Továbbá a klub azt szeretné, ha Dzsuzsák Balázs maradna. Bogdán Ádám beszél.
Én azt hiszem, hogy jövő hét vagy jövő hét után 4 hétre meg lehet az edző. Nyilván közel vagyunk már egy kinevezéshez. Itt igazából nem az a fontos, hogy külföldi, vagy magyar, vagy spanyol, vagy angol, vagy bármilyen, hanem az a legfontosabb, hogy azokat az értékeket, amiket mi vallunk, és azokat a módszereknek egy részét, amit egyébként a Sergio meghonosított, azokat tovább vigyük. Külön hangsúly van azon, hogy az egyéni képző, vagy egyéni fejlesztési tervek azok megvalósuljanak, a fiataloknak a beépítése az folyamatos legyen, a fiatal perceknek a abszolválása szintén egy kritérium, és az a fajta emberségesség és őszintesség az megjelenjen az edzőbe, azért, hogy ebbe a közösségbe be tudjon illeni. Nyilvánvalóan a szakmai tudás az szintén egy óriási kritérium, de az, hogy milyen nemzetiség az ebből a szempontból teljesen mindegy.
Az edzőkérdésen kívül milyen kihívásokra számítasz ezen a nyáron?
A kihívás az, hogy azért a jó pályajátékosnak vagy lejár a szerződése, vagy ott esetben eladásra is kerülhet, vagy várunk érdeklődést. Így nyilván az erősítés, vagy a pótlásuk mellett az erősítésre is fókuszálni kell. Azért ez egy nagyon nagy meló, de ebben segítségünkre van ugye elég sok mindenki, meg sok minden, de a melót azt azért el kell végezni, és ezeket a játékosokat le kell igazolni, és ide kell hozni a klubhoz ahhoz, hogy előre tudjunk menni.
Vannak olyan magyar játékosok, akiknek legalábbis a Transfermarkt szerint lejár a szerződése, ilyen például Szécsi, Batik, Dzsuzsák, róluk mit lehet tudni?
A Balázsnak erre szerződése valóban, de vele biztos, hogy le fogunk ülni, és az a cél, hogy maradjon. A nagyon fontos szereplője ennek a csapatnak, meg az egész magyar labdarúgásnak egyébként ugye általánosságban, úgyhogy én azt hiszem, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy megegyezzünk vele, és továbbra is a csapatnak a csapatkapitánya maradjon, hiszen óriási hozzáadott értéke van a debreceni futballhoz. Batiknak nem jár a szerződése, neki meghosszabbodik, úgy volt kialakítva, hogy van egy plusz egy év. A Szécsinek valóban jár a szerződése, de ajánlottunk neki új szerződést. Azt hiszem, hogy azért a kapusposzt az egy olyan helyzet, ahol egyelőre egy kapusunk van, a másik kettő kapusnak lejár a szerződése. Ott biztos, hogy kell arra számítani, hogy fog valaki érkezni. Én azt hiszem, hogy így, hogy a Juga ugye a szerződése lejártával távozik. Egyébként meg szeretném neki köszönni, egy fantasztikus igazolás volt, és nagyon sokat tett hozzá ez a csapathoz, megint csak mint személyileg, mint tudásban, de oda biztos, hogy kell igazolnunk, illetve a Bárány Dodónak a sérülésével még jobban, de egyébként is csatár pozícióra mindenképpen szeretnék, és ezen kívül is vannak olyan célpontok, akiket szeretnék idehozni.
Löw Zsolt 51% esélyt ad a címvédő Paris Saint-Germainnek a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ahol a francia csapat az idei Premier League győztessel az Arsenallal vívja a finálét. A szakember a Red Bull globális futballhálózatnál dolgozik Jürgen Klopp mellett, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség szakmai alelnöke. Löw Zsolt Thomas Tuchel mellett másodedzőként két BL döntőben szerepelt. 2020-ban a PSG-vel a Bayern Münchentől szenvedtek vereséget, egy évvel később azonban a Chelsea-vel már sikerült begyűjteni a trófeát. Szerinte idén mindkét csapatnak van esélye a végső sikerre Budapesten, mindezt Balogh Balázsnak mondta el Löw Zsolt.
Neked nagyon frissek még az élményeid az egyik résztvevőről, a BL döntő budapesti résztvevőről, a PSG csapatáról, és hát nagyon nem olyan régen történt ez, amikor ott ültél a kispadon. Megvannak még ezek az emlékek?
Természetesen megvan, ezeket nem lehet elfelejteni szerintem. Könnyebb visszaemlékezni az edzői pályafutásomra, mint a játékoséra, hiszen játékosként sajnos nem tudtam ilyen sikereket elérni, hiszen nem játszottam ezen a szinten, de ami játékosként kimaradt, azt edzőként hál' Istennek sikerült pótolnom. Nyilván gyönyörű emlék, még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettem, egyáltalán az, hogy lehetőség nyílt rá egy ilyen csapatnak az edzőjének lenni, és lehetőségem nyílt rá, hogy ilyen játékosokkal egészen a BL döntőig menetelni, ez egy felejthetetlen élmény. Mondom még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettük, és akkor abban a pillanatban azt gondoltam, hogy hát nem tudom, hogy lesz-e még alkalmam rá. Nekem kis magyar legényként még egyszer valaha BL döntőig eljutom, hogy BL döntőt játszanom. Aztán a jó Isten megajándékozott az nagyon gyorsan a következő évben egy másik BL döntő, hogy szóval sikerült megnyernünk a Manchester City ellen, úgyhogy az élet valahol kárpótolt azért, amit elvett, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy két BL döntőt is sikerült részt vennem edzőként.
A BL döntővel kezdtük, itt leszel Budapesten. Ugye nem beszéltünk az Arsenalról, amely megnyerte a bajnokságot a Premier League-ben. Itt van a Párizs, amelyiket jól ismersz, bár kevés olyan játékos van, aki ott volt nálatok is. Te hogy látod az esélyeket itt a budapesti döntőn?
Mind a két csapatnak borzasztóan örülök, hogy ott van. Nyilván a Bayern Münchennek is örültem volna, de ennek a két csapatnak azért örülök, meg is tudom indokolni. Az egyik ugye a Paris Saint-Germain. Pont az a váltás, amin keresztül mentek, pont az, ahogy egyszer elengedtek egy utat, és rájöttek egy másik útra, és azon konzekvensen mennek most már Luis Enriquével hosszú ideje. Ez egy borzasztó, hogy mondjam neked, egy borzasztó nagy öröm a számomra, hogy ilyen tervezett és ilyen jó munkával, ilyen stabilon tudnak lenni a Bajnok Ligája mezőnyében, és ráadásul ugye Nasser El-Khalifivel, a tulajdonossal még a mai napig teljesen jó kapcsolatban vagyunk, és évente egyszer-kétszer még írogatunk egymásnak, úgyhogy van egy ilyen személyes kapcsolat is, sőt most, mikor a szálláshelyek kérdése volt Budapesten, akkor én felajánlottam a segítségemet, hogy ha bármire szükségük van, akkor ott vagyok, és segítek nekik, hogyha bármiben elakadnának Budapesten. Volt egy-két telefonváltás, egy-két apró kis segítségkérés, úgyhogy azt gondolom, hogy őket így személyesen is kísérem egy nagyon-nagyon picikét. Az Arsenal pedig szintén egy borzasztó nagy utat járt be Artétával, és abszolút megérdemelten van ott. Ők viszont a Premier League győzelemmel a hátuk mögött, egy óriási sikerélménnyel, egy örömmel, egy eufórikus állapotban tudnak megérkezni a döntőbe, úgyhogy én egy nagyon jó kiegyenlített döntőt várok.
A riportalanyám itt a riport végén ezt nem szokták szeretni, hogy fölteszem azt a kérdést, hogy mi lesz a vége, mit tippelsz?
Győzően a jobbikért lehet mondani? Tudod?
De ki a jobb?
Hát figyelj, ugye a Paris Saint-Germain az szól, hogy bejátszottak ugye döntőt és nyertek is döntőt. Tehát azért nagyon nagy előny az, hogyha valaki egy ilyet megér. Nekünk is a Paris Saint-Germain-nel lévő döntőnk nagyon-nagyon jól tudtuk használni az ottani élményeinket, az arra való felkészülést, amikor másodszorra Chelsea-re jutottunk döntőbe. Ez nagyon nagy előny a Paris Saint-Germain részéről, hogy egymás követő évben ugye másodszorra vannak ott. Nem mondom, hogy kialakul bizonyos rutin, mert ezt nem lehet rutinként kezelni, de azt gondolom, hogy egy nagyobb, egy magabiztosságot ad mindenféleképpen. Az Arzenál meg mondom az, hogy ennyi idő után meg tudta nyerni a Premier League-et. Egy óriási siker, egy óriási eufórikus állapotban. Azt gondolom, hogy mindent egy lapra feltéve ők is esélyesek lehetnek a győzelemre, szóval.
Szóval a tipp?
Csak kihúzod bele, 51-49 a Paris Saint-Germain.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
Megkezdődött a női vízilabda bajnoki döntő. Az első mérkőzésen a címvédő Ferencváros fogadta a hazai medencében a 2017 után ismét döntőbe jutott BVSC-t. Katona László tudósít.
Nem borult a papírforma, Ferencváros BVSC 15-8. A bajnoki címvédő Keszthelyi Ritát és Elefteria Plevritut is nélkülözni kényszerült, amivel a vendégeknek egy halvány esélye is akadhatott volna. Akadozva kezdett mindkét együttes, hiszen a támadásokkal hadilábon álltak. 1-1-8 percet követően, ami a vendégek számára kecsegtető volt. A fordulásra azonban váltott az FTC, Leimeter és Ortiz is pontosabban lőtt, a félidőben 5-2-re vezetett a Fradi. Már az nagy bravúr volt, hogy a VVSC bejutott 9 év után ismét a döntőbe, ráadásul az évekkel ezelőtt egyeduralkodó UVS-ét győzték le az elődöntőben. A második félidőben a hazaiak esélyt sem adtak. 8 gól is volt közte, Guris Atti is kivette a részét nem csak védekezésben, hanem támadásban is. 12-5 a negyedik negyed előtt az állás. Két védekezőjátékossal a kapufánál a záró 8 percben, azaz a Fradi már előre menekült leginkább. Majd a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében is érdekeltek lesznek. Guris Atti, Leimeter és Ortiz is 3 gólt lőtt, amivel a legeredményesebb játékosai voltak a mérkőzésnek, a zuglóiaktól Pien Gorter is 3 gólt lőtt. Ferencváros BVSC 15-8, az egyik fél 3 győzelméig tartó párharc állása 1-0, folytatás vasárnap a Szőnyi úton.
Következzenek az értékelések, mégpedig a két vezetőedzőtől. Először az FTC edzőjét, Matajsz Márkot halljuk, Farkas Márton kérdezte.
Hát azt kértem, a lányoktól tényleg, hogy mivel ez egy 3 győzelmig tartó párharc, tehát sok-sok negyedről beszélünk, nem kell se az első negyedben nekik rohanni és megnyerni, mert nem fogjuk tudni. Szépen lépésről lépésre próbáljunk haladni, tegyük magunkat rendbe, főleg hátul. Picit a nyögvenyelős volt az eleje, ott hagytunk helyzeteket, kaptuk az emberhátrányokat, és ott az fontos volt, hogy ki tudtuk védekezni. Mert hogyha ott nem úgy működik a védelem, akkor azért más lehetett a mérkőzés képe. De túléltük, úgymond ezt a nyomást, kivérekeztük, és utána szépen lassan elindult a gépezet. De nem játszottunk jól, van még hova fejlődni.
Mindezzel együtt azért az első fél időben két kapura menő lövése volt a BVSC-nek.
Igen, ez volt a cél.
Két kaput talált pontosabban.
Igen, próbálj egy kicsit nyomással tartani őket, fárasztani, hogy szűrt lövések fáradtan tudjanak lőni kapura. Bogi jól védett, blokkok voltak, de a BVSC-t is meg kell említenem, hogy tényleg gratulálok, mert én úgy gondolom, hogy jól játszottak, amíg bírták, tartották a lépést. Egy jó mérkőzés volt.
A már fárasztás egy ilyen picit ilyen hosszú távú befektetést csináltál, mert az első fél időben rengeteg repülőcsere volt, ezáltal több támadást is kvázi feladtatok, viszont érződött, hogy az amúgy is hosszabb kispadatok fordulás után, nagy szünet után abszolút kamatozott.
Igen, hát jó ez a repülőcsere, de ott, ahogy mondtad, megakad egy picit a támadás, de így a játékosok frissebbek maradnak a végjátékra. Ez volt egy picit a cél, de összességében tényleg ez egy hosszú párharc lesz, még az minimum két mérkőzés, azért előre kell tekinteni. Végén már azért próbáltam pihentetni játékosokat is, mert pár nap múlva jön a következő mérkőzés, tehát mindig előre kell egy kicsit tekinteni.
A másik oldal, azaz a BVSC vezetőedzője Béres Gergely következik.
Gratulálok mind a két csapatnak, a Fradinak ugye a győzelemhez, amit kértem a lányoktól. Megvoltak a helyzeteink, az elején első negyed ugye 1-1, aránylag kevés gólon is tudtuk tartani azért a Fradin, de sajnos elől az emberelőny és kihasználásaink azonban volt a mai nap a probléma, úgyhogy de úgy gondolom, hogy egy jó mérkőzést tudtunk velük játszani. Sajnálom, hogy ott a második, harmadik, negyednél ott a forróknál kicsit beragadtunk, de még egyszer gratulálok mind a két csapatnak.
Mennyire érezted azt, hogy picit a védekezésbe, a nagyon feszes és koncentrált védekezésbe fáradt bele a csapat, mert jöttek ezek az emberelőnyök, a nehezét tulajdonképpen megcsinálta a csapat, de vagy a végére, mintha elfogyott volna az erő.
Igen, ebbe kell fejlődnünk, főleg egy Ferencváros szintű csapat ellen, ahol azért nagy távolságokat mozognak be, nagyon dinamikusan védekeznek, jól védekeznek, sokkal nehezebb azért ott fáradtan tényleg védekezésbe, és mindent beletesznek a lányok, utána megcsinálják a helyzeteket is. Az, hogy az kimaradt, ebbe kell még fejlődnünk.
Abban mennyire lehet fejlődni, hogy például, hogy Mucsi Mandula tette ott az egyik emberelőnynél rossz készszérről, nagyon nehéz szögből lőtt egy váratlant, gólt lett. Hogy ezt akkor is meg tudják csinálni a játékosaid, amikor még kvázi jobban meccsben vannak.
Egyébként pont kint a spanyol csapat ellen is lőtt egy ilyet. Tehát, hogy neki ez nem az első ilyen gólja volt, hanem szerintem a harmadik vagy a negyedik, nem akarom ezzel őt megbántani. De én úgy gondolom, hogy ez is mutatja, hogy azért a lányok felszabadultak.
A férfi vízilabda OB1 harmadik helyért zajló párharcának első meccsén a BVSC 16-11-re legyőzte a vendégszolnokot. Folytatás szerdán. A magyar férfi röplabda válogatott az osztrákoktól elszenvedett 3-2-es vereséget követően ma 3-1-re legyőzte Ciprust a Fonyodon zajló világranglista pontszerző MEFSA tornán. Az idény végén befejezi pályafutását Dragana Cvijic, az FTC 36 éves szerb kézilabdázója. A 2022 óta a Ferencváros erősítő beálló a montenegrói Buducnosztal 2012-ben és 2015-ben bajnokok ligáját nyert. A szerb válogatotta pedig 2023-ban világbajnoki ezüstérmes volt. A női kézilabda bajnokságból még két forduló van hátra, a Fradi a második helyen áll, 2 ponttal a Győr mögött, és 3 ponttal megelőzve a DVSC-t. A csapat egyik legjobbja, Lelik Réka is távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 szezon után hagyja el a klubot. Ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és 2 bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett. Lelik Rékát Csík Dániel érte el telefonon.
Elég nehéz szavakba önteni, hogy mi mindent adott nekem tényleg ez az elmúlt 3 év. Ugye én egy belgiumi kitérő után jöttem ide a Diósgyőrbe, és akkor még fogalmam nem volt, hogy jó döntést hozok el, hogy jó lesz ez nekem. Csak azt tudtam, hogy nagyon vonzó a közeg maga, és szerintem mondhatom, hogy eléggé túl teljesítette minden várakozásomat ez az elmúlt 3 év, és itt most nem csak arról beszélek, hogy nyilván egy sikeresnek mondható 3 év van mögöttem, de tényleg amilyen emberekkel találkoztam és dolgozhattam együtt, azt szerintem nagyon ritkán tudja az ember megélni, úgyhogy számomra ez az egyik legnagyobb hozadéka, hogy emberileg is nagyon sokat tudtam fejlődni, mint személyiségben, illetve a pályán is rengeteget.
Mire vagy a legbuszkébb az elmúlt 3 szezonból?
Arra, hogy amikor idejöttem, akkor Völgyi Péter kiemelte, hogy nincsenek fix játékperceim, és itt nem az lesz, ami a csatába, ami egy kicsit így olyan szinten rosszul esett, hogy senki nem gondolta, hogy az lesz, mint a csatába, mert tisztában voltam, hogy ez egy Euroliga szintű klub. Viszont évről évre szintet tudtam lépni, és tudott fejlődni a játékom. Minden évre kitűztem magamnak egy célt, hogy éppen miben, és azt szerintem tudtam teljesíteni, és végül ami a legfontosabb, hogy felelősséget tudtam vállalni a tetteimért, úgyhogy ez külön öröm számomra.
És hát hosszú idő után meg is tudtátok törni a Sopronnak a gyakorlatilag egyeduralmát.
Pontosan, nyilván sok kudarc volt az elmúlt 3 évenben, de nagyon sok pozitív dolog és siker is, tehát tényleg egy nagyon érzelemdús hullámvasút van mögöttem.
Azt lehet tudni, hogy itthon folytatod, vagy ismét légiósnak állsz?
Annyit mondhatok, hogy külföldön fogom folytatni. Egyelőre még nem kívánok országot mondani, megvárom, amíg a csapat bejelent, ezt tiszteletbe tartom nyilván, közeli ismerősök már tudják, tehát nem titok, de azért nem küldtem a világgá egyelőre.
Két szünapot követően holnap a németek ellen folytatja szereplését a magyar férfi jégkorong válogatott a svájci elitvilágbajnokságon. Majoros Gergely együttese tegnap előtt 5-0-ra győzte le a briteket. Az összecsapás azért is volt sorsdöntő, mert a hátralévő 4 fordulóban az erőviszonyok alapján nem sok esély van a pontszerzésre. Ráadásul a még szintén nyeretlen németek nem eshetnek ki, mivel jövőre ők lesznek a házigazdák. A sérült Bartalis István helyére meghívott Nagy Krisztiánt, aki a britek ellen 2 gólt szerzett, Virányi Zsolt kérdezte.
Miközben a csapatvezetés egy 2000 méteres hegycsúcsot mászott meg a hegyekben a Svájcban, ti játékosok, a csapat, mennyi pihenőt kaptatok egyáltalán, mivel töltöttétek ezt, hogyan éltek meg ezt a kétnapos pihenősebb időszakot? Főleg te, aki azért az utolsó pillanatban kiestél, hát nem is egy pillanatra, nem 2 meccsre, aztán visszakerültél, és lőtték 2 fantasztikus gólt egy nagyon fontos meccsen a britek ellen.
Elég későn volt ez a brit mérkőzés, szóval nagyon nehezen tudtunk elaludni azt követően, tehát mindenképpen szükséges volt a következő napi pihenés. Nem is mentem be a városba, nem is nagyon csináltam semmit igazából, csak délután aludtam egyet, és végig regenerálódtam az egész nap folyamán. A többiek közül körülbelül az 50%-a bement a városba körbenézegetni, és voltak, akik ugyanígy itt maradtak a hotelben.
A szezonban 1 gólig jutottál, itt most rögtön 2 gólt szereztél, és hogy élted meg ezt, hogy kikerültél az utolsó pillanatban, majd ott volt a lehetőség, a bemaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen, és hát rögtön 2 gólt szereztél, és előtted az elsőt.
Igen, az embernek a szezonbeli teljesítményét azért elég jócskán befolyásolja az, hogy hova kategorizálják, vagy hova helyezik el a csapaton belül, tehát azért a Fradiban, ha megnézzük, vannak olyan játékosok, akik nem is szereztek gólt, vannak olyan játékosok, akik sok gólt szereztek, és váltottak elég hamar, tehát ezeket mind figyelembe kell venni, amikor egy játékost próbálunk értékelni. Itt most egy jó lehetőséget kaptam, jó helyzetbe kerültem, és muszáj volt értékesítenem. Ez így alakult.
Mit vársz a németek elleni mérkőzéstől, mert kicsit azért most felszabadulhatunk, miközben a németek 1 pontot szereztek, de csak 1 pontot eddig a mérkőzéseiken.
Biztos, hogy nagyon kemény mérkőzések lesznek a következők. A németeket egyáltalán nem lehet félváról venni, hogyha a legjobbunkat teljesítjük, akkor azért Tamperében is sikerült elég közel kerülni, hogy megverjük őket. Így itt is megadhatjuk magunknak a legjobb lehetőséget ahhoz, hogy győzelemeskedjünk.
Megnyílt Budapesten Zuglóban a Póta Pingpong modern asztali tenisz csarnoka. A létesítmény célja, hogy a kezdőktől a versenysportolókig minden korosztály számára elérhetővé tegye az asztali teniszt. A csarnok szakmai vezetője Póta Georgina ötszörös olimpikon és Európa bajnok pingpongozó, aki élsportolói tapasztalatait a hazai pingpongos közösség építésében kívánja hasznosítani. Póta Georginával Szilágyi Dóra beszélgetett.
Azt mondtad az előbb itt a kis sajtótájékoztatón, hogy amikor több mint egy évvel ezelőtt beléptél ide, akkor minden romos volt még itt. Mit láttál ebben a helyben?
A lehetőséget. Tényleg itt lógtak a kábelek a plafonról, régi lámpák feltéve, lyukak a falon, és nem annyira jó a képzelőerőm, de így elképzeltem az asztalokat, és nagyon boldog vagyok, hogy itt állunk, és ez megvalósult.
Még egy kérdésre így beszéljünk a hétvégéről, mert azt is most mondtad, hogy hétvégén az Extra Liga 4-es döntőjén búcsúztatnak majd el a válogatottról. Tudom, hogy nehéz erről beszélni, de...
Kisírtam magam.
De igen, kisírtad magad, amit természetesen megengedett ebben a helyzetben is. De milyen ezt így kimondani, hogy jutottatok erre a döntésre?
Nem vagyok már annyira fiatal, most a világbajnokságot én lemondtam. Egyéb okok miatt nem csak a csarnok építése, vagy hogy megnyitunk, hanem úgy éreztem, hogy szakmailag nem tudtam magamnak megindokolni, hogy miért utazzak ki a lányokkal a világbajnokságra. Azt leszámítva, hogy ők nagyon szeretnek, és én is nagyon imádom őket, mert ezt beszéltük, de szerintem ők tényleg fiatalok, menjenek, próbálják ki magukat, gyűjtsenek tapasztalatokat. Itt nem számított, hogy most 20-ok vagy 30-ok lesznek, tehát nem az volt, hogy valóban feljebb lehet jutni innen, és ezért is mondtam a válogatott edzőnek, hogy szerintem menjenek ki a lányok akkor nélkülem, és most ne foglaljam én el a helyet, tudod, előlük. Majd utána még egyszer leültünk beszélgetni, és akkor meghoztuk azt a döntést, hogy elbúcsúzok a válogatottságtól, ami tudom, hogy volt erre már példa a múltban is, hogy ha megkért a szövetség, akitől már elbúcsúztak, hogy légy, gyere segíteni. Szóval én nyitott vagyok mindenre, ez tényleg egy korszakot most lezárunk, most vasárnap, de természetesen, hogy kell segítség, akkor én ott leszek.
És az fontos, hogy az élsportot azt nem hagyod még abban.
Igen. Ja, igen, tehát, ne felejtsük.
Hogy ez ne kell, hogy ez nem függ össze a kettő, tehát hogy ez még nem a visszavonulásod.
Nem, nem, nem. Játszom Görögországban jövőre.